Az én időszámításom akkor kezdődött, amikor megláttam a deformitást a tükörben. Akkor pedig pontosan éreztem, hogy nagy baj van. Bal sejtelmeimet aztán megerősítették a kamaszkori orvosi vizsgálatok, amelyek egyértelműek és kegyetlenek voltak. Nincs megoldás. Meg kell tanulni ezzel együtt élni, hangzott a megfelebbezhetetlen doktori ítélet. Az elviselhetetlenné vált létezésben a túlélés egyetlen eszköze a hárítás maradt, hiszen ha segítség nincs, akkor minek beszélni róla, minek foglalkozni vele. S bár kívülről úgy tűnhetett, reméltem úgy tűnik, nem is törődöm a hátammal, és a kamaszok mindennapi életét élem, belülről mardosott a fájdalom, a félelem és a szégyenkezés. Szerencsére a családtagjaim között volt olyan, aki nem hitt magabiztos rejtőzködésemnek és az álca mögé látott. Támogatott, és így fiatal felnőttként újra éreztem erőt arra, hogy megoldást keressek. És akkor az újabb fejrázások, sóhajok, hitetlenkedő tekintetek, sőt a még kilátástalanabb jövő, a még súlyosabb következmények jóslata után egyszer csak felrém lett a gyógyulás lehetősége. Schuster Barbara könyve szubjektív, ugyanakkor rengeteg tudást ad azoknak, akiket érint ez a probléma. A gerincferdülés, ami az előbbihez hasonló érzéseket válthat ki mindenkiből, de ma már sokkal könnyebben járható az az út, ami a gyógyuláshoz vezet. A Háta mögött című könyvről beszélgetünk Schuster Barbarával, aki a Vertebra Alapítvány koordinátora.
Hosszú ideig megpróbáltam háttérbe szorítani a saját történetemet, amióta itt dolgozom, hogy az már nem annyira fontos, hogy én egy gerincműtött páciens vagyok, hiszen ahogy telnek az évek, ez úgymond nem aktuális, mint tapasztalat. De aztán egyre gyűlt mégis ez a segítői, a munkám során szerzett tapasztalat, meg egy kicsit az, hogy azért mindig előjön az én történetem is. És mivel nagyon más, mint a mai történetek, meg a mai tapasztalások, valahogy ez egyszerűen kikívánkozott.
Mesélsz róla, hogy honnan, hová tart a könyved?
Hát ami az én történetemmel kapcsolatos, azt talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy én gyakorlatilag teljesen ismeretlenül vágtam ennek neki. Ez nyilván az idővel is összefüggésben van, hogy ez 2001 meg 2002, és azóta nagyon-nagyon sokat fejlődött egyrészt itthon ez a fajta kezelés, meg óriási ismertséget is tudtunk neki adni. Nyilván ez nem egyedül az én érdemem, meg semmiképpen sem az, de egy nagy ügy született a gerincfeldüléses páciensek ügye, ami ugye tele van szakemberekkel, sebészekkel, ortopédorvosokkal, gyógytornászokkal, és ma már egy nagyon nagy közösség áll mögötte, és ami talán még fontosabb, hogy információt tudunk adni, tehát senkinek nem kell úgy nekivágnia akár a konzervatív kezelésnek, akár a műtéti kezelésnek, hogy ne tudjon róla valamit, ugye az egész könyvből is kiderül talán, hogy egy ilyen betegséggel élni az legalább annyira lelki teher, mint fizikális állapot, úgyhogy mi azt a részét erősítjük, tehát, hogy én onnan indultam, hogy én szégyennem, meg rejtegetések kellett, hogy ezt az állapotot viseljem, és miután megoperáltak, azután tudtam végül is kinyílni.
Mert ez nagyon látható volt azért?
Hát ez relatív ma már. Uh-huh. Én sokkal súlyosabb állapotú, vagy látványosabb páciensekkel, akár gyerekekkel találkozom. Nekem a főleg akkor volt látványos, amikor lehajoltam. Ilyenkor ugye a hát két oldala nem egyforma, és előemelkedik ugye az egyik oldal. Ezt azért az ember megpróbálja minden módon elrejteni, eltüntetni, odafigyel rá folyton, kompenzál, nem olyan ruhát vesz föl, nem öltözik át a tornaöltözőben, vagy a strandon mindig odafigyel rá. Szóval ezzel azért rendkívül sok ilyen teher jár együtt, úgyhogy én ezt így éltem meg belül. De mivel ott volt a reménytelenség, ezért nyilván próbáltam élni egy gondtalan életet is emellett, de tényleg ez két mozi, ami az embernek belül van és kívül van, és most mondjuk azért látjuk ezt, vagy én látom ugyanezt, amikor egy gyerek fűzőt kap, egy műanyag fűzőt kap, az enyémnél enyhébb esetű gerincfeldülése, akkor ő ugyanezt éli meg, hogy de hát akkor én más vagyok, akkor engem csúfolni fognak, ez borzasztó, az egész életem derékba tört, mondjuk vegyünk egy 12-13 éves lányt, akinek ezt évekig kell hordani, és nekik is azt magyarázzuk mindig, hogy ez az ő mozi, ami a fejében van, a gyerekek, a társai, az osztálytársai, barátai nem fogják így látni őt, csak nagyon fontos, hogy őt éppen ezért magabiztossá tudjuk tenni, és adjunk neki olyan önérzetet, olyan stabilitást, amivel ő ezt fel tudja vállalni.
Mennyiben világítasz rá arra a könyvedben, hogy mi okozza ezt a problémát?
Nagyon egyszerűen két típusa van. Van, ami a nagyobb része, ahol nem tudjuk az okot. Ez az úgynevezett ismeretlen eredetű gerincfeldülés. Itt a géneknek biztos van szerepe, de még 5000 más dolognak is, amiről még nem tudunk. Nem tud a tudomány, és van egy kisebb csoport, ahol ismerjük az okot. Ilyen volt az enyém, és ahol például a csigolyák nem fejlődnek szabályosan a magzati életben. vagy egy betegséghez társul maga a gerincferdülés, itt ezt ismert eredetűnek tekinti a tudomány.
Jól értettem a könyvedből, hogy ez nőknél gyakoribb, mint férfiaknál?
Igen, az ismeretlen eredetű az mindenképpen, az egy 80%-ban lánybetegség.
Írsz történeteket, sikertörténeteket és hát tragikus történeteket is a könyved végén. Hogy lehet az, hogy van, akinek te hívod föl a figyelmét arra, hogy van megoldás? Egy ennyire nyilvánvaló problémával esetleg nem fordulnak orvoshoz, vagy fordultak, csak lebeszélték őket mindenféle a kezelésről, értem?
Mert azért ebben a nagy-nagy változásban, meg fejlődésben azért sok korszak volt, és mondjuk a súlyos eseteket még ezek ilyen szakmapolitikai nehézségek, hogy nem vállalták őket, vagy eltanácsolták, meg ilyenek, tehát az igazán súlyos állapotú betegeknek mondjuk az elmúlt néhány évben nyílt igazi lehetőség arra, hogy gyógyuljon. Ami szomorúbb, inkább nem is a páciens oldalról van az információnak a hiánya, hanem még mindig a szakmai oldalról, és ez nem baj, ha elhangzik, hogy még mindig van olyan, hogy ha te elviszed a gyerekedet egy ilyen gyanúval az ortopédiai rendelésre, akkor ott ilyeneket mondanak, hogy ússzon, meg majd kinövi, meg semmi baj, és ez mindenképpen egy óriási tévedés, tehát ez egy szakmai hiba, mert az úszás az nem gyógyítja a gerincfejlődést, és nem lehet kinőni sem. De nagyon hamar kiderülhet, hogy már akkor kezelés kellett volna, és akkor ezek elveszett idők lesznek, elveszett évek.
Visszatérhetünk a te történetedhez. Ugye Svájcban volt mind a két műtéted több év eltéréssel, igen. És a kettő közötti tapasztalat különbsége is megjelenik a könyvedben.
Volt 10 kerek évem abban, amikor megszületett talán számomra is az első diagnózis 8. korom körül, hogy itt bizony egy súlyos gerincferdülés van, de ahogy mondtam, ezzel nem tudtak mit kezdeni, és 10 év telt el úgy, hogy gyakorlatilag reménytelen volt a helyzet, akkor kezdtünk újra orvosokhoz járni és megoldást keresni. Nagyon hosszú volt az út, és az út végén ott volt egy Svájcban dolgozó magyar orvos, aki azt mondta, hogy ezt meg tudja gyógyítani, ami elég hihetetlen volt a korábbi tapasztalatok alapján. 2002 tavaszán operált Szentgálemben, ő évtizedek óta Németországban meg Svájcban dolgozik, és valóban valóra váltotta azt, amit ígért. Tehát egy nagyon-nagyon bravúros és egészen elképesztő, ma is egyébként, és ezt szeretném hangsúlyozni, még ma is egészen elképesztő eredménynek számít az, hogy felnőtt betegnél, és ez azért sokat számít, hogy nem egy gyerek és egy időben elvégzett beavatkozásról beszélünk, szóval, hogy felnőttként ilyen eredménnyel operált meg, és 11 évvel később pedig Zürichben folytatta, mert pont emiatt a késői életkor miatt azért a gerincem egy picit másképp reagált, mint ahogy számított rá, és folytatni kellett a beavatkozást. Mind a két műtét tökéletes eredményt hozott.
Schuster Barbarával beszélgettünk a Hátam mögött, Scoli Subjektív című könyv szerzőjével, a kötet a Vertebra Alapítvány gondozásában jelent meg, további információkat a Scoli Irodalom című honlapon, vagyis a www.scoliirodalom.hu oldalon találhatnak.